Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Átfogó felmérést készített a Kincs a külhonban élő magyar családok élethelyzetéről.
Erdélyben, Vajdaságban, illetve Felvidéken vizsgáltuk az ottani magyar fiataloknak a családalapítással, a gyermekvállalással, a házasságkötéssel kapcsolatos attitűdjeit.
Az erdei séta, sütés-főzés vagy akár a naplóírás is segíthet a stresszmentes iskolakezdésben.
Ezek abban az esetben segítenek, amikor nincsen igazán mély probléma. A legfontosabb gondolat ebben a tudásomnak az alkalmazása.
Tovább emelkedett Magyarországon a szamárköhögéses esetek száma. Ismétlő oltást javasolnak a szakemberek.
Még mindig sporadikus esetek vannak, családi halmozódásokat tapasztalunk.
Az utóbbi években gyakrabban előforduló skarlát egy 10 napos kezeléssel leküzdhető.
Vannak, akik úgy hordozzák a torkukban, hogy nem lesznek betegek, vannak, akiknek mandulagyulladása, torokgyulladása lesz tőle, és van, akinél megjelenik a skarlát. Az első fertőzésnél általában megjelennek a jellegzetes tünetek.
Mit lájkol a gyerek címmel tájékoztató füzettel egészítette ki korábbi gyermekvédelmi kiadványát az NMHH.
Tanácsokat adjunk a tekintetben, hogy a közösségi média különböző problémáit hogyan lehet a gyerekekkel megbeszélni, hogyan lehet kötődni a gyerekekhez ezen a téren.
A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért családkutatása a külhoni magyarok körében című felmérése átfogó képet nyújt a külhonban élő magyar családok élethelyzetéről, családterveiről, közérzetéről és jövőképéről, mondta el az Inforádiónak Fűrész Tünde, a Kincs elnöke. Szabó Gergő interjúja.
Kötelékek címmel jelentettük meg a családkutatásról a gyors jelentést, egy kiadványt, amelyben 3 határon túli területen, Erdélyben, Vajdaságban, illetve Felvidéken vizsgáltuk az ottani magyar családoknak, magyar fiataloknak a családalapítással, a gyermekvállalással, a házasságkötéssel kapcsolatos attitűdjeit. Kárpátalján interjús felmérés volt, illetve a diaszporában pedig egy online kérdőívet tudtak kitölteni azok, akik a diaszporában élnek magyarként. Összességében azt láttuk a válaszokból, hogy a határon belül, illetve a határon túlélő magyarokat nagyon sok tekintetben összekapcsolja az, hogy egyformán gondolkoznak a családról. Minden magyarnál van egy nagyon erős családpárti alap, egy családbarát attitűd, tehát a család nagyon fontos a magyarok életében, legyen szó határon túli magyarokról, vagy a határon belül élő magyarokról. Azt látjuk, hogy a tradicionális családi értékek mellett talán jobban kiállnak a magyarok Erdélyben, illetve az előző 5 évvel ezelőtti kutatásunkhoz képest úgy tűnik, hogy Vajdaságban is erősödött a gyermekvállalás, a házasságra való terveknek a aránya. Felvidéken kicsit kevésbé tradicionális a hozzáállás. Amikor azt kérdeztük, hogy mennyi az ideális gyermekszám egy családban, akkor a 2,2-es átlagot látjuk, és amikor azt kérdezzük, hogy hány gyermeket szeretnének a saját életükben, akkor Erdélyben és Vajdaságban is 2 fölötti ez az érték, és tulajdonképpen Felvidéken is 1,99, tehát nagyjából majdnem eléri a 2-es értéket.
Hogy látják a jövőjüket a külhoni magyarok?
Pontos változás a korábbi évekhez képest, hogy régebben mindig Nyugat-Európában voltak derülátóbbak az emberek, és most már azt látjuk, hogy itt Kelet-Közép-Európában is kezdünk felzárkozni ahhoz a fajta jövőképhez, amelyet Nyugat-Európában tapasztaltunk. Ott egyébként a boldogság, az elégedettség kutatások azt mutatják, hogy kevésbé tartják magukat boldognak, elégedettnek az emberek. Ehhez képest Vajdaságban, Erdélyben és Felvidéken a megkérdezett fiatal magasabb elégedettség és boldogság szintről számoltak be, mint korábban.
Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Az erdei séta, a sütés-főzés vagy akár a naplóírás is segíthet abban, hogy a gyermeket felkészítsük az iskola kezdésre, mondja Bohács Krisztina intelligencia kutató. Ezek a hétköznapi események ugyanis arra adnak lehetőséget, hogy az elméleti tudást alkalmazott tudássá tegye a gyermek. A tevékenységek serkentik a vérkeringést, a gondolkodási folyamatot, a memóriát, és segítenek elkerülni a nyári agyelszívást. A stresszmentes iskolakezdés lehetőségeiről a GEM tanulási központ szakmai vezetőjével beszélgettünk.
Alapvetően ugye az iskolába érkezve vissza, létezik olyan, hogy egy általános teljesítményszorongás, amely bármelyik gyermeket érintheti, és nincsen különösebb képességbeli alapja, de hát ugye újra fel kell kelni, újra el kell készíteni a leckéket. Van olyan eset, amikor ugye ennek azért valamilyen valós alapja van. A kisgyermek vagy a nagyobb gyermek azért szorong, mert nem tud róla ugyan, de valamelyik képessége a 8 nagy rendszer közül, ami mindenfajta tanulásért, gondolkodásért, érzelemszabályozásért felelős, valamelyiknek az állapota egy kicsikét alul marad, és valódi oka van, úgynevezett kognitív oka van annak, hogy ő szorong az iskola kezdésre gondolva.
Mennyire szabad ilyenkor elővenni a tankönyvet, vagy ez mennyire visszatetsző a gyerek számára? Esetleg vannak olyan módszerek, hogy egészen másképpen serkentsük az ő agyát a szeptemberi tanulásra?
Hogyha mondjuk én magában a tantárgyban vagyok megrekedve, mint gyermek, tehát mondjuk valamilyen mandulaműtét, vagy valamilyen hiányzások nyomán megakadtam egy tananyag részben, és arra építkezik a többi, akkor érdemes úgynevezett korepetálással, mert hát ez a fajta előveszük a tankönyvet, ez volt tulajdonképpen az, magát ezt a lemaradt tartalmakat pótolni.
Ilyen hétköznapi tevékenységeket is javasolnak, például, mint a sütés, főzés, vagy a naplóírás, vagy az erdei séta. Ezek milyen pozitív következményekkel járnak?
Ezek abban az esetben segítenek, amikor nincsen igazán mély probléma. A legfontosabb gondolat ebben a tudásomnak az alkalmazása. Elvont absztrakt alapelveket, igazságokat, szabályokat elkezdek alkalmazni, mondjuk, ha én tanultam a formákról, és mondjuk a levélben a formákat nézem. A sütésfőzés az meg ugye a mértékegységeknek a gyakorlására kiváló. Elvontan tanulta a gyermek matematikából, hogy deciliter, meg gram, meg dekagram, meg ilyenek. Akkor ezek az átváltások ott gyönyörűen élesben is megjelen. Ennek alapvetően ezt a fajta alkalmazott tudást segíti, amely nagyon-nagyon fontos, és mindig elmondjuk, hogy a hazai oktatási rendszerünkből ez hiányzik a leginkább, és itt mindegy, hogy kicsikről vagy nagyokról van szó, naplóírás is lehet ilyesmi, hogy ugye a napi élményeket hogyan tudom levetíteni. Ez inkább emocionális, de azért nyilván nagyon komolyan kognitív is. Ugye a gyermeknek az intelligenciáját nagyban mutatja ez a fajta gondolati gazdagsága egy mondatnak, hogy egy mondat az nagyon lapos és szegényes, vagy pedig több gondolat árnyalat bele tevődik egy mondatba. Nagyon érdekes, hogy ez elvezet a felnőtt korba bennünket egyébként, mert azt mondják, hogy aki nagyon árnyaltan tud fogalmazni, és sok-sok gondolatot bele tud tenni egy mondatba, és ez a fajta ötlet sűrűség gazdagabb egy embernek az írás produkciójában, vagy beszéd produkciójában, azok a személyek elég sokáig élnek, és nagyon elkerüli őket az Alzheimer kór. Tényleg azért ezek valid dolgok, amikről beszélünk.
Bohács Krisztinát, a GEM tanulási központ szakmai vezetőjét hallották.
Családi hét.
Tovább emelkedett Magyarországon a szamárköhögéses esetek száma, de még mindig legfeljebb csak lokális járványgúcokról lehet beszélni, nyilatkozta az Inforádiónak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi főosztályának osztályvezetője. Július 3. hetében 32 szamárköhögés gyanús megbetegedésről érkezett jelentés, közülük 11 esetben a laboratórium is igazolta a fertőzést. A részletekről Galgóci Ágnesnél érdeklődtem.
Budapest mellett 12 vármegyéből jelentettek eseteket. Gyakorlatilag minden korosztályban a legtöbb esetet, a gyanús megbetegedések közül 8-at, azt a csecsemő korúak között jelentették, tehát az egyéves kor alattiak közül, akik ugye oltatlanok vagy részben oltottak. Még mindig sporadikus esetek vannak, családi halmozódásokat tapasztalunk.
Akkor ez még nem járványügyi helyzet?
Még nem.
Mikor lenne az?
Az, hogy mikor beszélünk járványból, az sok tényezőtől függ, ugye már két összefüggő eset is járvány, tehát mondjuk egy családi halmozódásra már mondhatjuk, hogy az egy kis lokális járvány. Hogyha több az esetszám, mint amit területileg egyébként tapasztalnunk kellene az elmúlt évek alapján, akkor beszélünk járványról általánosságban.
Azt lehet tudni, hogy két kisbaba már áldozatául esett ennek a betegségnek. Vannak még áldozatok, vagy kifejezetten súlyos esetek?
Akik kockázatnak vannak kitéve a súlyos betegség szempontjából, azok a oltatlan csecsemők, illetve a részben oltatlan csecsemők, tehát az egyéves kor alattiak. Ugye, ahogy említettem, a felnőtt korosztályban, illetve minden korosztályban előfordulnak esetek. Náluk ugye enyhébb formában zajlódik ez a betegség, köhögéssel, esetleg lázzal, hőemelkedéssel járhat, de ez egy bakteriális megbetegedés, és antibiotikummal egyébként kezelhető.
A patikákban elérhető a védőoltás, mert ugye általánosságban 10 évente érdemes lenne ezt a védőoltást is megismételtetni, kiknek ajánlják leginkább?
A jelenlegi helyzetben elsősorban fontos lenne a várandósoknak az oltása, ami a harmadik trimeszterben ajánlott. Ugye az anyai ellenanyagok, amelyek a magzatba átjutva az újszülöttet védik addig a fertőzéstől, illetve a súlyos betegségtől, amíg el nem kezdődik a csecsemőnek 2 hónapos korban a kötelező védőoltásokkal a pertussis, a szamárköhögés elleni immunizációja. Emellett nyilván azok számára is fontos a védőoltás, akik az újszülött gondozásában segítséget nyújtanak, például a nagyszülők számára, és tulajdonképpen, ahogy ön is említette, 10 évenként érdemes egyébként felnőtt korban is újraoltatni magunkat.
Ha valaki akármilyen oknál fogva úgy dönt, hogy ezt az ismétlést inkább kihagyná, akkor hogyan védekezhet, hogy azért mégse kapja el és ne hurcolja tovább?
Természetesen a védőoltás mellett a specifikus, nem specifikus védekezési módszereket sem szabad elfelejteni, amiket a pandémia alatt is ugye használtunk, a kézmosás fontossága, vagy a köhögési, tüsszentési etiketnek a betartása, illetve az, hogyha valaki köhögéses, felső légúti tüneteket tapasztal magán, akkor egy pár napig maradjon otthon, ne menjen közösségbe, illetve ne látogasson csecsemőt, újszülöttet, illetve még oltatlan vagy részben oltott kisbabával se menjünk zsúfolt helyre, közösségbe, ahol fennállhat esetleg a fertőzés kockázata.
Van egyébként félnivalónk? Ez olyan rosszul hangzik, hogy újra ilyen nagy számú szamárköhögéses beteg van Magyarországon.
Nincs. Az a fontos, hogy a kötelező védőoltási rendet továbbra is fenntartsuk. Ugye ez nem csak Magyarországra jellemző ez a járványügyi helyzet, hanem az elmúlt évben már Nyugat-Európa, illetve az EU számos más országában is emelkedett a szamárköhögéses megbetegedéseknek a száma, többek között Dániában, Ausztriában, illetve Horvátországban, Csehországban pedig az idén. Ez nem csak a szamárköhögésre jellemző, hanem az egyéb légúton terjedő fertőzésekre. Ez nyilván köszönhető annak, hogy a pandémia ideje alatt a domináló kórokozó, amely a lakosság körében cirkulált, az a koronavírus volt, és minden más egyéb légúton terjedő kórokozó háttérbe szorult.
Galgóczi Ágnest, az NNGK járványügyi főosztályának osztályvezetőjét hallották. Az utóbbi években gyakrabban előforduló skarlát egy 10 napos kezeléssel leküzdhető, hangsúlyozta a Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára. Havasi Katalin hozzátette, a tünetek és a betegség fertőző képessége pár nap után megszűnik. Szabó Gergő interjúja.
A skarlát egy nagyon régi fertőző gyermekbetegségként számon tartott betegség, amit egy baktérium okoz, Streptococcus pyogenes a neve, és az a jellegzetessége, hogy erre a baktériumra nem alakul ki életre szóló védettség. Vannak, akik úgy hordozzák a torkukban, hogy nem lesznek betegek, vannak, akiknek mandulagyulladása, torokgyulladása lesz tőle, és van, akinél megjelenik a skarlát. Az első fertőzésnél általában megjelennek a jellegzetes tünetek. A baktérium toxinja által okozott kiütések, az arcfír, a bőrön testszerte ilyen grízes tapintatú piros kiütések, málna nyelv nagyon jellegzetes, és a nagyon haragos vörös vérbő garatképletek. Magas lázzal jár, főleg az első néhány napban. Ha szakszerű kezelést kap a gyermek, akkor egy pár nap múlva már nem fertőz, a tünetek is egy héten belül körülbelül elmúlnak, de ennek ellenére, hogy a tünetek néhány nap után sokat enyhülnek, vagy akár teljesen el is múlnak, mégis 10 napos gyógyszeres kezelés szükséges. Ez pedig azért, mert hogyha nem kap a skarlátos gyerek megfelelő kezelést, akkor a szívére, veséjére veszélyes fertőzés alakulhat ki, a súlyos szövődmények alakulhatnak ki a fertőzést követően. Emiatt annak ellenére, hogy nagyon gyorsan javulnak a tünetek célzott kezeléssel, erre a baktériumra antibiotikum, még a hagyományos penicillin az elsődlegesen adandó szer, nagyon jól reagál rá, gyorsan elmúlik, viszont ennek a hiányában szövődmények alakulhatnak ki.
Hogyha ez megtörténik, akkor milyen szövődményekre kell gondolni, és tényleg mennyire gyakori az, hogy súlyosabbá válik a következménye egy ilyen betegségnek?
Általában a szülők azonnal jelentkeznek a magas láz, ijesztő kiütések és rossz közérzet miatt. Minden gyermekorvos, orvos kolléga a 10 napos kezelést felírja. Azonban, ha elmaradt a kezelés, és ezt régebben találkoztunk ezzel, akkor a szívre ráhúzódva, amiket szívbillentyű betegségeket, szívbelhártyagyulladást okozhat, vesefertőzés, veseelégtelenséghez vezethet. De ha az enyhébb szövődményekre gondolunk, akár a középfülgyulladás is egy nagyon kellemetlen és fájdalmas betegség lehet. Tehát ugyanez a baktérium nagyon sok csúnya betegséget okozhat. A többi, a torokgyulladás, középfülgyulladás előfordulhatnak skarláttól függetlenül is, de súlyos szövődmények, amely a szívvese érintettséget jelenti, ezek csak a kiütéssel járó valódi skarlátos betegség szövődményekként jelenhetnek meg. Találkoztunk súlyos tüdőgyulladásokkal is az elmúlt években nem teljesen kikezelt streptokokus fertőzés után, úgyhogy ez egy olyan baktérium, ami bár itt él köztünk, nagyon sokszor ártalmatlan, mégis komolyan kell, hogy vegyük. Szülők számára az a legfontosabb információ, hogy bár ijesztő tünetekkel jelentkezik, ha betartják az orvos utasítását és megfelelő ideig adják a kezelést, akkor teljesen ártalmatlan, szövődménymentesen gyorsan gyógyuló betegségről van szó.
A Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkárát, Havasi Katalint hallották.
Családi hét.
A közösségi média felületek használata a fiatalok mindennapjainak része, ezért a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kiemelt figyelmet fordít a lehetőségekre és a kockázatokra. Az NMHH fiataloknak szóló Sztorika zsebben, Történetek a közösségi médiából című kiadványa most a szülőknek szánt, Mit lájkol a gyerek, szülőknek a közösségi médiáról című tájékoztató füzettel egészült ki. Rozgonyi Ádám kérdezte Varga Árpádot, az NMHH gyermekvédelmi elemző munkatársát.
Az eredeti Sztorika zsebben című kiadványnak a célja kifejezetten az volt, hogy a gyerekeknek, különösen a tiniknek nyújtsunk és készítsünk egy olyan kiadványt, amelyben érdekes és életszerű történeteken keresztül mutatjuk be a közösségi média különböző veszélyeit, így például az influencerek által közzétett tartalmaknak a veszélyét félrevezető jellegét, a közösségi média idealizáló énképre, testképre gyakorolt hatását, vagy éppen a netes kockázatok, netes veszélyeknek a kérdését, ebben különböző sztorik találhatók, amelyek végigvezetik a gyerekeket ezeken a problémákon, és egyfajta emésztető formában teszik számukra láthatóvá azt, hogy milyen problémák is vannak a közösségi médiában, és erre egyfajta párként hoztuk létre ezt a Mit lájkol a gyerek kiadványt. Ez abból a célból készült, hogy ugyanazokat a témákat, tehát ugyanazokat a témaköröket a felnőtteknek is bemutassuk, és tanácsokat adjunk a tekintetben, hogy a közösségi média különböző problémáit hogyan lehet a gyerekekkel megbeszélni, hogyan lehet kötődni a gyerekekhez ezen a téren, hogyan láthatjuk el őket jó gyakorlatokkal és tanácsokkal.
Mi lehet a probléma alapvetően a közösségi oldalakon, kedveléssel, a lájkolással? Miért lett ez problémás, miért lett ez káros a fiatalok számára?
Azt látjuk, hogy a közösségi médiának egyébként két oldala van, ez a kérdvenyünkben is megjelenik, hogy vannak láthatóan és egyértelműen káros jelenségek, így például a különböző netes veszélyek, akár a cyberbullyingnak, vagy az ismeretlenekkel való kapcsolattartásnak a veszélyei, de vannak olyan problémák is, mint például a félrevezető tartalmaknak a fogyasztása, a nem hiteles hirdetéseknek a fogyasztása, amelyek a gyermekek értékítéletét, akár testi-lelki egészségét, jólétét is veszélyeztethetik, és ezek egyébként különböző lelki problémákat, pszichológiai károsodást eredményezhetnek, amelyet, hogyha nem vesznek észre a szülők időben, akkor hosszabb távú problémákat is okozhatnak. Annak érdekében, hogy ezeket a problémákat lássuk, egyébként a kiadvány elkészítése előtt egy kismintás kutatást is végeztünk. Itt például nagyon érdekes adat, hogy hogy a gyerekek egy harmada, tehát kb. 35%-a érezte már magát kevésbé szépnek a közösségi médiában látott tartalmak miatt, és ugye ez arra sarkalja őket, hogy egyfajta idealizált valóságnak próbálnak megfelelni, és e felé tereljék saját gyakorlataikat, tevékenységüket és az életmódjukat, életvitelüket is, ami hosszú távon káros lehet számukra.
Különösen, hogyha egy fiatal visszaélést tapasztal az interneten, akkor jellemzően nem az az első, hogy rögtön a szüleihez vagy tanáraihoz rohan segítségét, hanem hajlamos talán ezt eltitkolni vagy szégyelni. De hogyha történik valamilyen visszaélés, vagy tapasztalnak zaklatást a fiatalok, akkor a jogaik sérülése miatt kihez fordulhatnak? Van-e olyan vonal, szolgáltatás vagy rendszer, ahol ezeket gyorsan jelezni lehet, és akár anonim módon?
A médiahatóságnál alapvetően azt gondoljuk, és a kérdőnk is azt hangsúlyozzuk, hogy a megfelelő megelőzési stratégiák nagyon sokat segíthetnek a gyermekek netes veszélyeknek való kitettségé csökkentésében, így például a különböző beállítások, adatvédelmi funkcióknak a használata, vagy például egyszerűen az ismeretlenek általi bejelölésnek a korlátozása is egyébként nagyon nagy segítséget nyújthat. De akkor, hogyha valamilyen probléma történik, mondjuk cyberbullying áldozatává válunk, vagy rólunk valamilyen olyan fotó kerül ki, amelyet egyébként nem szeretnénk a közösségi médiában látni, ezzel visszajönnek, akkor természetesen van lehetőség különböző szolgáltatásokhoz, vagy különböző akár hatósági szervekhez is fordulni. Így például a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságon belül az internet hotline szolgáltatását is igénybe lehet venni, amely segít elérni a közösségi média oldalakat és eltávolítani a sértő tartalmakat, de a súlyosabb esetekben, akár egy súlyosabb cyberbullying esetben a nyomozó hatósághoz, tehát így a rendőrséghez való fordulásnak is természetesen lehet a helye, amelyet médiahatóság abból a szempontból támogat is, hogyha ezek a netes sérelmek, vagy ezek a jogsértések felszínre kerülnek, akkor a megfelelő jogorvoslat igenis segíthet ezeknek a csökkentésében és a probléma újra termelődésének a megakadályozásában.
Varga Árpádot, az NMHH gyermekvédelmi elemző munkatársát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy átfogó felmérést készített a Kincs a külhonban élő magyar családok élethelyzetéről.
Erdélyben, Vajdaságban, illetve Felvidéken vizsgáltuk az ottani magyar fiataloknak a családalapítással, a gyermekvállalással, a házasságkötéssel kapcsolatos attitűdjeit.
Az erdei séta, a sütés-főzés vagy akár a naplóírás is segíthet a stresszmentes iskolakezdésben.
Ezek abban az esetben segítenek, amikor nincsen igazán mély probléma. A legfontosabb gondolat ebben a tudásomnak az alkalmazása.
Tovább emelkedett Magyarországon a szamárköhögéses esetek száma. Ismétlő oltást javasolnak a szakemberek.
Még mindig sporadikus esetek vannak, családi halmozódásokat tapasztalunk.
Az utóbbi években gyakrabban előforduló skarlát egy 10 napos kezeléssel leküzdhető.
Vannak, akik úgy hordozzák a torkukban, hogy nem lesznek betegek, vannak, akiknek mandulagyulladása, torokgyulladása lesz tőle, és van, akinél megjelenik a skarlát. Az első fertőzésnél általában megjelennek a jellegzetes tünetek.
Mit lájkol a gyerek címmel tájékoztató füzettel egészítette ki korábbi gyermekvédelmi kiadványát az NMHH.
Tanácsokat adjunk a tekintetben, hogy a közösségi média különböző problémáit hogyan lehet a gyerekekkel megbeszélni, hogyan lehet kötődni a gyerekekhez ezen a téren.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.